Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 111. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Hálát adok, Uram, néked. 24. Zsoltár dallamára megy. Foglaljuk el a helyünket, és a 8. Zsoltárt keressük ki, felváltva fogjuk énekelni az énekkarral, úgyhogy az énekkar kezdi, ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, és aztán a gyülekezet második, és így ebben a rendben énekeljük tovább. Továbbá a úrvacsora énekeket elfejtettem kitenni, ezt a kántornak mondom még, mielőtt szembesülne ezzel a drámával, hogy a 205-tel fogunk majd kezdeni úrvacsorán. Jó. Tehát 8. Zsoltár. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Máté evangéliumának 11. részéből a 20-tól 24. versig.
Jaj a meg nem térő városoknak! Ekkor elkezdé szemökre hányni ama városoknak, amelyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek vala meg. Jaj néked, Korazin! Jaj néked, Betsajda! Mert ha Tíruszban és Szidonban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. De mondom néktek, Tírusznak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néktek. Te is, Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni, mert ha Szodomában történnek vala azok a csodák, amelyek te benned lőnek, mind en mai napig megmaradt volna. De mondom néktek, hogy Szodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néked.
Isten tegye áldottá az igéje szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, először is hálát adunk néked azért, hogy megtudtunk ide érkezni ezen a mai reggelen. Köszönjük a csendes időt és a napfényt, és könyörgünk azért, hogy a te igéd is támaszon fényt a mi szívünkben, amiben annyi sok mindent hordozunk, gyászt, bánatot és sötétséget, de nem csak a terheinket, hanem a bűnterhét is hordoznunk kell. Könyörgünk most te hozzád, hogy a te igéd adjon világosságot, a te igéd adjon útmutatást, és mutassa meg nekünk azt, hogy mi az, amire igazán szükségünk van. Az egy szükséges dolog az, hogy te rád hallgassunk, a te szabadat halljuk, ezt megfogadjuk, aszerint éljünk, és teremjük annak gyümölcseit. Így kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat, áld meg a szólót, és áld meg a hallgatót, áld meg a kicsinyeket, és áld meg az időseket egyaránt, hallgass meg a mi imádságunkat, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérjük a kicsinyeket, hogy jöjjenek csak szépen ide. Már egéljük, hogy lassan többen lesznek, mint a felnőttek, igaz? Ez azért pozitív, mert azt jelenti, hogy megy lefelé az átlag életkor. Ugye? Na, jó, húzódjatok szét, lehet, hogy még van. Sikerül összeérnünk. Még mennyi? Bátran. Add a kis kezecskét, úgy, jól van. Ó, hát még ott is van. Na, gyere csak meg. Nem akar, jó. Na, egy jó hangosat köszönünk. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Hát egy szomorú történettel kezdem. Elég sokat foglalkoztam gondolatban ezzel a felborult hajóval. No, meg a kapitánnyal, ugye, akiről tudjuk azt, hogy hát nem viselkedett sportszerűen, mondhatni gyáván viselkedett, elszaladt, ott hagyta a felborult hajót az utasokkal, az egész világ megveti ezért a magatartásért, tulajdonképpen borzasztó lehet így élni ezzel a teherrel, de hát ne ítélkezzünk, mert ahogy ezen gondolkodtam, ezenbe jutott, hogy gyerekkoromban, hát nem voltam a mi bátor gyerek, és ha rossz fát tettem a tűzre, akkor én mélyen hallgattam otthon. Előbb-utóbb utolért atyám jobb keze, annál csak egy volt rosszabb, tovább a bal, mert ő balkezes volt. Tehát nem mertem bevallani, aztán a végén ugye mégiscsak utolért ugye a harag, az ítélkezés és a büntetés, és hát azt gondolom, hogy előttünk van ez a kapitány, akinek nem szeretnénk a helyébe kerülni egyszer, ha majd felnőttek leszünk, de aztán megértettem, hogy ez ott kezdődik, hogy gyerekkoromban odaállok, és azt mondom, hogy valamit elrontottam. És nem akarom elsumákolni. Nem menekülök el a helyszínről. Hanem odaállok, és azt mondom, apám, anyám vagy tanárnő, tanítónéni, ezt eltoltam. És vállalom. Mert aki ezt így kezdi gyerekkorába, az majd felnőtt korába sem, amikor fölborul a hajó, nem fog elszökni. Mili? Hát nem akarunk olyan lenni, mint ez a szerencsétlen kapitány, hanem oda akarunk állni, és tenni a kötelességünk, de az nem akkor kezdődik, amikor már kapitányok vagyunk, hanem itt és most. Az obiba, a suliba, odahaza, elvállalom, ha valamit nem jól tettem. És akkor nem leszek ilyen elfutó, gyáva kapitány vagy főnök, oké? Okay? Nem akarunk azok lenni, igaz? Világos, köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Most pedig a igehirdetésre készülve szintén az énekkarnak az éneke következik. Istennek igéjét olvasom Máté evangélium a 11. részéből, a 25. verstől a 30-ig. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: magasztallak, atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az igék az úgynevezett ismert igékhez tartoznak. Emlékszem rá, hogy teológus korunkban szívesen prédikáltunk erről. Olyan elkötelező módon lehetett szólni erről, a Krisztus igájáról, és a gyülekezet gyönyörködött az elkötelezett fiatalokban, és hát valahol mind a mai napig megmaradt azoknak a teológus prédikációknak a hangulat, a jó íze, hát ami hozzájött, az talán a tapasztalat, annyi év után már talán tudjuk is, hogy miről beszélünk. De először is ezek a nagy igék, ígéretek, hálaadások egy szomorú szituációban születnek meg, Ugye Jézus ítélete szavait hallottuk a meg nem térő városokról, sőt, még előtte szintén olyan ismert rész közvetlenül nem olvastuk fel, de ide hozom, ugye keresztelő János is meginok, börtönben van, kiüzen, hogy te vagy én az eljövendő, vagy mást várjunk, aztán Jézus egy számvetést csinál ennek ezen a ponton az ő működésén, az első összegzés történik, és hát bizony ez az összegzés nem valami pozitív. Keresztelő Jánosról is szeretettel beszél, de azt, hogy nem lépte át a küszöböt. Ugye a régi világ embere maradt, és ott van ez, amit Jézus az úgynevezett meg nem térő városokról mond, jajszavakat használ, és ezek a jajszavak inkább a szomorúságnak a szavai, hiszen Jézus siratta Jeruzsálemet is. Azok a városok, ezek városkákra kell itt gondolni persze, amelyekben Jézus eladig a legtöbbet tartózkodott. Kapernaum mellett van viszonylag néhány kilométerre, Bétsajda és Korazin is, ott vannak a Galilei tó északi partján, egy kupacban, és hát nem sokat tudunk Korazinról, Bétsajnáról, igazából itt említi az evangélium, annál többet Kapernaumról, nyilván az evangélista válogatott, itt csak hivatkozik arra, hogy mennyi csoda történt ott, mennyi minden történt, de a Kapernaumban történtek, gondolunk ugye itt a századosra és a többiekre, hát hasonlók történtek ott a közeli kis városokban, ezek nem maradtak meg. De azt mondja, hogy olyan események, amelyekre még a legpogányabb városok is megtértek volna, a Tírus és Szidón az egyfajta ilyen minta volt arra, és már Ézsaiásnál, már Jeremiásnál, Ezékielnél, a nagyoknál is olvasunk ítéletes proféciákat, ilyen összefoglalása is volt, hogy Tírus és Szidonra ítéletet mond, és ami még súlyosabb, hogy azt mondja Kapernaumra, hogy előbb tért volna meg ugye a legbűnösebb város, amit a Bibliában tudunk, ugye Szodoma. Azt mondja, hogy még Szodoma is megtért volna azokon a csodákon, amik benne történtek. Ezek nagyon kemény, nagyon súlyos szavak. Hát mi az a bűn, amelyik azt mondja, nagyobb, mint Tírus és Szidon, és nagyobb, mint Szodoma bűne? Mi lehet az még? Hát ugye mindenféle szörnyűségeket ki lehet találni, és nem jó irányba mennénk, mert egy tulajdonképpen nagyon egyszerű dologról van szó, ami nagyobb bűn, az a közöny. Az a közömbösség, hogy a saját előjogait, hogy tudnélik Jézus ott él, elsősorban Kapernaumban, és mint az Isten felkentje az időknek ebben a teljességében, az egyszeri, a vissza nem térő, rendkívüli alkalomban, amikor személyesen maga az élő Isten szólítja meg az ő népét, tulajdonképpen nem történik semmi. Ez megrázó, ez megdöbbentő. Ugye? Úgy tűnik, hogy ezek a városok is csak olyanok, hogy minden csoda három napig tart. És ugye Jézus nagy fájdalommal beszél ezekről, hogy elsősorban nektek szántam, elsősorban nektek szól az Isten országa örömhíre, erőinek megtapasztalása, igazságának megértése, és nem veszitek komolyan. De meg kell ebben rendülni, hogy az Isten kinyújtott kezét visszautasítja valaki. Szinte valóban siratja ezeket a városokat, és mégis roppant érdekes, mert ez csak az elő akkordja annak, ami tulajdonképpen elhangzik, hogy ebben a szomorúságban van egy fordulat, és az, hogy abban az időben megszólal Jézus, és ezt mondta, magasztallak, Atyám, menj és föld, Ura. Hát ebben a szomorúságban, ha úgy tetszik, elgyászolva ugye ezeket a városokat mégis megszólal ez a hang, hogy magasztalnak a hálaadásnak, és magasztalásnak a hangja. Hogyan lehetséges ez? És azt mondom, ez egy nagy pillanat, nagy titok. Tudnék, az történik, hogy Jézus igent mond az Atya akaratára. Megérti az Atya akaratát, amikor azt mondja, hogy elrejtetted ezt a bölcsek és értelmesek elől, és megmutattad, kinyilatkoztattad a gyermekeknek, a kicsinyeknek. Ki tudja mondani, tudnélik a legnehezebbet, hogy legyen meg a te akaratod. Igen, Atyám, mert így tetszett jónak előtted. Itt van az isteni titok, hogy ebben az elutasított Jézusban az Isten jó tetszése, akarata ragyog fel. És ahol levetkőzik ugye a bölcsességnek, az értelemnek a gőgjét, nem az értelmet kell levetkőzni, az értelemnek ezt a gőgjét, ahol levetkőzik, ahol az önteltséget levetik, ahol alázatos szívűek vannak, ott megértés is van. A kicsinyek, mondja Jézus, értik, megnyitják az ajtót, mert megnyitják a szívüket, és ezek a kicsinyek, akik nem a nagy okosak, filozófusok, tudók, írástudók és egyebek, ezek a kicsinyek mutatják meg az utat Jézushoz és általa az Istenhez. És ugye itt magának Jézusnak is ezt meg kell harcolni, hogy erre rámondja, hogy igen, Atyám, így tetszett neked, és aztán mégiscsak ebben az elutasításban megmutatkozik az Isten különös útja ez, hogy egyedül Jézuson keresztül vezet az út ő hozzá. És ezt egy kell újra tanulni. Szomorúan mondhatjuk ezt, hogy a mai Kapernaumok, Bécsajdák és Szidonok csodálatos városai, templomai múltja, keresztény múltja van nyugati vagy európai kereszténységnek. Mi mindent kapott az egyház urától, mi mindent élt át, és tudta tovább vinni, milyen hatalmas kataklizmák között tartatott meg, és micsoda közöny. Nem szeretném azt, hogy most lamentálok itt a hitetlen világon, de hát azt hiszem, hogy azért nem kell ezt nagyon magyarázni. Micsoda közöny, micsoda önteltség, az alázat hiánya. Bölcsek és értelmesek, okosak, magasan képzettek és kultúráltak, és önelégültek és gőgösek. Mennyire fokozottan igaz ma, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. De ma az elutasításnak milyen korszakai vannak. De az okosak nem tudtak vele mit kezdeni, az egyszerű emberek pedig szerették és megbecsülték. És hát nyilvánvaló és nagyon világos, hogy nem az értelem, hanem a gőg akadályoz meg. Nem a tudatlanság és a butaság a hit forrása, hanem az alázat. Ugye az önteltség az, ami nem ad semmi helyet valami másnak. Ugye, mert az én, az a nagyra növesztett ego, az egyszerűen mindent betölt. Kész, azon nem fér vele semmi. Az öltelt ember képtelen elviselni a veszteségeket, képtelen felvállalni valami plusz terhet, haragban perben áll az Istennel a legtöbbször, miért nem azt teszi, amit ő akar, és ha meg nem azt teszi, akkor nincs egymással mit tennünk, vagy keresnünk, nem jut el az Isten gondolatáig, nem jut el az Isten jó akaratáig. Tehát kiket hív, és mire hív Jézus? Mindenkit, aki megfáradt és megterhelt. És én azt gondolom, hogy itt viszont óriási evangéliuma van ennek a mondatnak. Azt hiszem, hogy vannak korszakok, amikben különösen megterhelődnek az emberek, megfáradnak, és ebben majdnem 100%-ig, vagy inkább így mondom, egészen biztos vagyok, hogy ez most egy ilyen korszak, hogy fáradtak vagyunk. Ugye, ott van az Ószövetségben is Ézsaiás próféta mondja 40. részben, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Voltak ilyen korszakai a történelemnek, az Isten népének is, és annál nagyobb erővel szól az, hogy de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. És azt gondolom, hogy bizony van olyan, hogy nem, hogy az idősek elfáradnak, hát az a dolgok, hogy egy kicsit fáradtak legyenek és pihenjenek, amikor a fiatalok, akkor az ifjak is meg vannak terhelődve. Bizony én nagyon jól tudom, és némelyek is nagyon jól tudják, hogy milyen tragédiák, milyen szomorúságok származnak abban, hogy elfáradnak a fiatalok. Tehát, ahogy mondtam, vannak ilyen korszakok, és Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, különösen most gyertek én hozzám, és megnyugvást adok neked. Ami alatt azt kell érteni, talán a fordítás helyesebb volna, azt mondja, hogy felüdülést, megpihenést, de nem csak egy ilyen lerogyunk és pihenünk egy kicsit, hanem hogy föl is töltekezünk, mert anélkül valóban elfáradnak a legkülönbek is. Egy lehetőséget a megerősödésre. Hát hogyan lehetséges ez? És itt, ahogy az igét olvastam, észrevettem, van egy aktivitás oldal, hogy ezek a felszólítások, hogy amiket nekem is kell tenni. Jöjjetek, mondja, vegyétek fel, tanuljátok meg, és aztán találtok, megnyugvás, felüdülés, találtok. Tehát az első az, hogy fel kell venni Jézus igáját. Hát hogyan történik ez? Hát először is az le kell tenni valamit, egy másik igát. Igát lehet cserélni, terhet az nem. Ugye legfeljebb felismerjük, hogy vannak terhek, amit fölöslegesen cipelek, de a teher marad, az igát kell kicserélni. Ugye azt szeretnénk, hogy szabaduljunk meg a terhektől. Hát az ige nem erről beszél, de nagyon érdekes ez a kép, mert nagyon sokat mond. Ugye először is nagy veszély az, hogy az emberben van egy vágy, hogy szeretnék az Istenhez fordulni, közelebb kerülni, és akkor valamilyen keresztény igát fölveszek a régire. A régit nem teszem le. Két igával két kocsit húzni, az nem megy sokáig. Elmennek, elszivárognak emberek. Miért? Mert szóval, na azért ez már sok. Még ez is. Ugye eszembe jut, hogy hányszor hallom ezt, hogy most nem ők tisztelt, hogy nagyon sok bajom van. Ugye? Tehát ez nyilván ilyen kétigás ember, hogy most még azt is cipeljem, hogy templomba kell járni, meg stb. Az sok. Ugye? Nem jó a gondolat, nem jó az alaphelyzet. Ugye le kell tenni az egyiket ahhoz, hogy a Krisztus igáját fölvegyem. Hát hogyan lehet? Ugye, letenni a régit. És Jézus ezt is megmondja, mert azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tehát ez az, amiben megtanulom elfogadni az Isten akaratát, ha nyitott leszek az Isten dolgaira, akkor nem feltétlenül ragaszkodom a régihez, a régi énemhez, az indulataimhoz, sérelmeimhez, a haragom forrásaihoz, mert ezekből rossz iga van. Ez a rossz iga az, ami tör, ami sebeket okoz. Ugye van, amikor nem sikerülnek jól az igák, és ugye még meg is sebzik az állatot, nyilván a teherbírása az azonnal csökkenni kezd. Ugye a rossz iga töri az igavonó testét, és nem tudja vinni a terhet, húzni a kocsit. És ugye amikor ma... Így a gyászolók vasárnapját hirdettük meg, hogy az a gondolat is megfogalmazódott bennem, hogy bizony a gyász az egy nagyon nagy teher. Mi gyász az nagyon nagy teher. És ha nem jó az iga, akkor szinte alig hordozható el. Ugye beletörődünk, és ebben benne van az, hogy beletörünk, hogy tör bennünket ez a teher és ez az iga. Sebekkel együtt cipeljük sok más terhünkkel együtt. Ugye az elfogadás, amiről az elején beszéltem, az valami más. Az nem beletörés, meg beletörődés, hanem ez igazi jézusi mozdulat, hogy legyen úgy, ha te jónak látod, atyám, és akkor az iga kezd átalakulni. Van egy nagyon szép ilyen Biblián kívüli történet, tehát inkább csak legenda, de egyébként lehet történeti magja is, az igazsága meg abszolút, hogy a Jézus még mondja ez a történet, még asztaloskodott, akkor csinál természetesen igákat. És azt mondja a legenda, hogy övé volt messze a legjobb iga, mindenhonnan jöttek és vásárolták tőle, mert olyan jó igákat csinált. Hát ha valaki tudta, hogy mi az, hogy iga, akkor ő tudta. Amikor azt mondja, hogy én igám, akkor tábban érezzük bele egy kicsit, hogy igen, tudta, hogy hogy kell az igát megcsinálni és hozzáigazítani ahhoz a konkrét igavonóhoz, nem pedig csak úgy szériába gyártani. És tehát így gyártotta a jármokat, ugye, és milyen a jó iga, tehát ami oda igazodik az igavonóhoz, oda igazódik az én testemhez, lelkemhez, az nem töri, és akkor még a kétszeresét, vagy a sokszorosát is el tudom hordozni, húzni annak a tehernek, ami az enyém. Ugye? És mit jelent ez az új iga? Tehát fölvenni ezt a Jézus igát, egy folyamat, egy tanulási folyamat. Tehát ez így nem egyik pillanatra a másra, hogy egymáshoz kezd alkalmazkodni az iga és az iga vonó, bár bocsánat, hogy magunkról így beszélek, de hát azt hiszem értjük. És hát most egy csúnya szójátékot mondok, ez ige kell, tehát hogy ez igához ige kell, amelyik alakítja ezt az igát, amelyik engem is alakít, mert az Isten igéje az, ami ezt a kettőt szépen kezdi egymáshoz alakítani, és ott van ez a tapasztalás, akkor azt, hogy megnyugvást találtok lelketeknek, ezt a bizonyos felüdülést, hogy az én igám jó, mondja az eredeti szöveg, és az én terhem elhordozhat. Tehát ez nem olyan szép, mint a kár, hogy az én igám gyönyörűséges, de ez a jó iga az, ami nem tör össze, amiben tudok húzni, és nem fáj. Érzem a terhet, de nem fáj, meg tudom csinálni. Ugye ilyen jó igát kell nekünk megtanulni, és kell hordani. Még van ilyen, hogy kényelmesnek is fordítják, kicsit ugye ez van erős kép, de hasznosnak is lehet hordítani. De igazán tudok vele dolgozni, elhordozni, feldolgozni, elfogadni. A megnyugvás pedig felüdülést jelent, pihenést is jelent. Kevés az, hogy hordozzuk, kevés az, hogy hát elviseljük az életet, és húzzuk, vonjuk, és hát végigmegyünk. A jó igának az a titka, hogy közben fel is lehet üdülni, közben erőket is lehet venni, nem viszel mindent, meg lehet erősödni, hogy nem csak teher van, hanem az Isten sokféle ajándéka is van, vigasztalása is van, hívása, útmutatása van, ez mind rajta van az én kocsimon, és egy jó igával viszem ezeket a életfontosságú dolgokat. És azt hiszem, hogy egy idő után azért azt is tudjuk, hogy igát azt mindenképpen kell hordani. Nincs olyan, hogy nincs iga, nincs olyan, hogy nincs teher, nem tudunk tőle megszabadulni. Ugye, ahogy mondtam, hogy veszélyes ez a kettős iga, ez nem jó dolog, és nem kell, és nem is lehet két kocsit húzni, csak zűrzavar van belőle, de lehet változtatni, lehet az igán változtatni, váltani, mert Jézus kínálja az övét, le kell tenni a régit, és felvenni az újat, azaz nem harcolok az én akaratomért bármi áron, hanem elkezdem megtanulni az Isten akaratát. Amikor kimondom az úri imádságban, és azt, hogy legyen meg a te akaratod, a legnagyobb kérést mondom egyébként, a legnehezebbet is, de amikor elkezdem tapasztalni, hogy az Isten akarata kezd az én életemben érvényesülni, el tudom fogadni, akkor még a legsúlyosabb teher is elkezd elviselhető válni. Alakul az iga, és alakulok én is. És az ő akarata hol lesz Nyilván valahol van alázat, ahol van nyitottság, elfogadás, ott az új iga áldásait is tapasztalom, a Krisztus jó igáját, az elhordozható terhet, amelyik által felüdülök és erőket veszek. Isten igéje és szent lelke vegye munkába az én szívemet, lelkemet, gyógyítsa a törődéseimet, a sebeimet, és tudjuk magasztalni és dicsőíteni őt hálaadással mindenkor. Amen. Az 512. énekünk második versét énekeljük, úrvacsorára készülve, adj lelkedből erőt. Hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, amint azt elénkbe adja az ige az első korintusi levélben a következő képpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánatni imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megszomorodva állunk előtted, mert tudjuk azt, hogy te mindent tudsz és mindent látsz. Olyan sok mindent szeretnénk eltitkolni, még önmagunk előtt is, és valóban gyermekesen viselkedünk, és nem tudjuk irányítani sokszor még a gondolatainkat se, hát még az indulatainkat, a szavainkat, amelyeket fölöslegesen mondunk ki, és amelyek mind éles kés tudnak vágni és ölni, vagy rossz gondolatokból származnak helytelen döntések, és nem jókat cselekszünk, hagy könyörögjünk a múlasztásaink miatt, amelyek legalább olyan súlyosan terhelik a mi szívünket. Most elédbe visszük kiki maga egyéni módján azt, ami leginkább terheli, leginkább rombolja, mérgezi a lelkét, és kérjük, hogy vedd el ezt, és bocsásd meg, és tisztíts meg bennünket, és a te áldásod, a te akaratod érvényesüljön a mi életünkben. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságainkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Mi bűneinket megvallottuk, valljuk meg a mi keresztény hitünket is, elmondva az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, bűnbánattartásunk és hitvallást ételünk után, a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most pedig, akik magunkat előkészítettük, járuljunk a Szent Asztalhoz, helyünket foglaljuk el, keressük ki az énekes könyvünkből a 205. énekünket, és kezdjük azzal, ne szállj perbe én velem, elfogyott, akkor mehet a 206-os, aztán pedig a 459, Isten bárányára, amíg szükséges. Szeretett testvérem, így szereztem Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést, szenvedjétek el egymás szeretetben, s ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek, az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Most pedig meghajtjuk a mi fejünket imádságban, eképpen. Hálát adunk néked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a sákramentumban, és hirdetted közöttünk a megváltó Úr értünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, hogy légy segítségül, hogy mi, akiket szeretetet megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt Szentlélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket a Krisztus Jézusért. S hogy könyörögjünk most különösképpen, mennyei édesatyánk, megszomorodottakért, a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt esztendőben álltak meg, szerettük ravatala felett, különös teherként nehezedik ez rájuk, és hordozniuk kell. Köszönjük a te meggyógyító, a te megerősítő és vigasztaló szent lelkedet és igédet, amelyik munkál mindnyájunkban. Légy közöttünk, áldj meg bennünket, kérünk téged a gyülekezetért, kérünk téged mindazokért a dolgokért, amelyeket el szeretnénk végezni. Áld meg a mi terveinket, áld meg a mi dolgainkat, a te fiadnak nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hétfőn hirdettem az énekkart, és kedden presbiteri gyűlés, ugye most a rendes idejű havi presbiteri gyűlés van. Minden más óra és alkalom a megszokott időben van megtartva. Még egyet említek meg, hogy pénteken este 6 órakor van a halacska bál. Csütörtökön pedig az Ádám kör hirdetem, és az, ugye Imréni, nálatok van, igen, tehát Imréni lesz, csütörtökön 7:30-kor. Hirdetem azt, hogy megkezdjük, és mondhatnám, hogy folytatjuk a leendő Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába a toborzást. Van a kiáratnál is adatlap, amit elvihetünk, meg a honlapról is letölthető, a hírlevélben is van ismertető és adatlap. Szeretnénk március 15-éig begyűjteni ezeket, hogy lássuk, hogy hogy állunk, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen onnan még ugye más jelentkezés is szóba jöhet, hogyha nem sikerül valakinek bejutni, de azért talán ez a veszély még nem fenyeget, de azért azt szívesen mondom, hogy szépen gyűlik a jelentkezés, úgyhogy ne halasszuk nagyon sokáig. A továbbiakban pedig akkor a gondnok úr hirdet.
Kedves testvérek, a presbiteri gyűlésre persze minden érdeklődő szeretettel várunk. Február 21-én kedden, 16-8 órakor, tehát este 6-kor gyülekezetünk és a 22. kerületi keresztény értelmiségiek szövetsége szervezésébe, a budafoki esték keretébe dr. Kálmán Attila, a Magyarországi Református Egyház zsinatának volt világi elnöke, az Antal kormány oktatási államtitkára, a Pápai Református Gimnázium volt, a Tatai Református Gimnázium alapító igazgatója tart bevezető előadást. Az előadás címe Keresztjén, keresztény iskola, kérdések és válaszok a 21. század elején. Mindenki szeretettel várunk, és kérem a testvéreket, hogy hirdessék ezt a ismerősi köreikbe is. Készüljünk arra, hogy február 24-én pénteken 3 órakor megemlékezés lesz a Városháztéri 56-os emlékműnél a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. Örömtelibb esemény lesz nyáron. Július 23-a és 28-a között lesz Berekfürdőn a gyülekezeti nyári tábor, a Megbékélés háza konferencia központba. Erre is lehet már jelentkezni. Pap Tamásnál, hol vagy Tamás? Ott van hátul, Csillával együtt, majd valamelyikük fölírja a jelentkezők nevét. Azt kérjük, hogyha lehet, akkor családonként 10.000 forint előleget a testvérek tegyenek le. A kalkuláció az még zajlik, de arra lehet biztosan számítani, hogy az egyhetes tábor egy 4 gyerekes családnak nem lesz több mint 90.000 forintos költség. Teljes ellátással, tehát most más lesz, mert szállás, 3 étkezés ebben benne van. A kórus ugye várja a tagokat, különös tekintettel a férfiakkal, hogy foci után egy kicsit lazítsanak, ne csak a combizmaikat, de az egyéb hangképző szerveiket is gyakorolják. A Halacska óvodában a néptáncra várják a testvéreket, és a gyülekezeti naptárból, illetve a bibliaolvasó kalauzból is vannak még példányok. Nem maradjunk abba a szégyenbe, hogy kevesebb bibliaolvasó kalauz fogy, mint tavaly. Úgyhogy kérem a testvéreket, erre is gondoljanak. A Bármadas Gimnázium általános iskola és diákotthon is hirdet felvételt, kint van a plakát, illetve kint van a erdélyi gyülekezetnek is az éve talán még, hogy aki támogatja azt, hogy egy ilyen határokon átnyúló nemzetegyesítés egy erdélyi gyülekezet keretében valósuljon meg, akik a Királyhágó melléki református egyházkerülethez tartoznak, hogy ők is megkapják az egyházi státuszt, ezt még alá lehet írni. Illetve van plakátunk a láthatatlan kiállításra, és oda is érdemes elmenni, mert az ember néha nem átalátja azt, hogy a látássérültek milyen körülmények között, milyen problémákkal küzdenek. Köszönöm szépen. Jó, igen, bocsánat, tehát a Ádám kör, de szeretettel várunk mindenkit, és az Imrénél 7-es órakor van a találkozó.
Keresjük ki a 464. dicséretünket. A 464. dicséretünk. Hőkirályom Jézusom. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.